Gólya karantén. Podcast filmről, színházról, zenéről és a testi-lelki egészségünkről a pandémia alatt. Egyetemistáktól egyetemistáknak. Hallgassuk egymást, és halljuk egymást.
Sziasztok! Köszöntjük hallgatóinkat a Gólya karantén című műsorunkban. Én Orsi vagyok, és meghívtuk Gelencser Gábort, hogy beszélgessen velünk karanténfilmekről. Ő az ELTE oktatója, filmteoretikus és filmszakértő.
Jó napot kívánok!
És itt van velem a Zoom szobában Jelinek Anna, műsorvezető társam.
Sziasztok!
A mai epizódunkban karanténfilmekről fogunk beszélgetni, elsősorban arról, hogy hogyan befolyásolja a járvány a filmeknek a gyártását, valamint témáját, és ezzel kapcsolatban fogunk még filmtörténeti előzményekről beszélgetni.
Mielőtt elkezdjük a beszélgetést a filmekről, nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy így tudnám esetleg mesélni arról a hallgatóknak, hogy mivel is foglalkozik így pontosan mostanában. Tudjuk, hogy szokott publikálni különböző folyóiratokba, de hogy esetleg valami pontosabb képet kaphassunk erről.
Hát köszönöm az érdeklődést meg a meghívást mindenek előtt. Hát a napi munkám kívül, ami az oktatás elsősorban és az online térben zajló oktatás, az tanárként sokkal nehezebb, mint az élő. Nem tudom, a diákok ezzel hogy vannak, de számomra ez sokkal nagyobb terheket jelent. Ezen kívül talán két munkát hadd említsek meg. Az egyik az különös módon nagyon nem karantén jellegű, és nagyon bízom abban, hogy nyitás fog történni. Ugyanis májusban megnyílik a Műcsarnokban egy kiállítás, aminek a kurátora vagyok, és ez egy nagyon szokatlan feladat, tehát ritkán kérnek ilyesmit tőlem. Filmesek fotóit állítjuk ki, tehát az a címe a kiállításnak, hogy képekben gondolkodnak, filmesek fotói. Egyfelől klasszikusokat, tehát olyanokat, akik a filmkészítés, a filmtörténet kezdetén eleve értelemszerűen fotográfusként kezdték, hiszen még nem voltak operatőrök, tehát ez a korai némafilmkorszakra visszamenő dolgok, hogy a Zitkovszky Béla, aki a Tánc című filmet rendezte éppen 120 évvel ezelőtt, nem sokára ünnepeljük a Magyar Film Napját, ő is értelemszerűen fotográfus volt. Tehát az ő fényképeiktől egészen a kortársakig, fiatal alkotókig állítunk ki fotókat a Műcsarnokban, és olyan fotókat, amelyek tehát nem a filmjeikhez kapcsolódnak közvetlenül, nem standfotók vagy verkfotók, de hát az ő vizuális gondolkodásmódjukat tükrözik ezek is. Elsősorban rendezők, operatőrök, de a legkülönbözőbb területeiről a filmszakmának a kortársak közül jelentkeztek, és nagyon nagy anyag gyűlt össze. Úgyhogy ennek már a végső fázisában vagyunk, tehát most már elkezdjük lassan fölakasztani a képeket a falra. Katalógus is elkészült, és május elején megnyílik ez a kiállítás. Sajnos úgy tűnik, hogy maga a megnyitó az online fog zajlani, de ebben reménykedem, szeptemberig nyitva lesz a kiállítás, hogy nyáron látogatható lesz. A másik az pedig egy könyv, amire kaptam támogatást, tehát meg kell írnom. Ez már viszont karantén jellegű foglalkozás, hiszen az ember ül otthon a könyveivel, a jegyzeteivel, és írja a szöveget. Ez hát megint csak magyar filmtörténeti téma, én elsősorban magyar filmmel foglalkozom, azt is tanítom, és egy számomra nagyon izgalmas, kevéssé kutatott korszakról szól, ez az 1954-55 és 62-63 közötti magyar filmtörténeti korszak, aminek neve sincs igazán. Előtte van az 50-es évek szocialista realizmusa, utána van a magyar új hullám, ami elég jól ismer, de ez a kettő közötti viszonylag hosszú 6-7-8 éves periódus, ez talán kevéssé kutatott, és ezen belül nagyon érdekes módon, ez is elég meglepő, hiszen azért ez a szocialista korszak, és nem ezt szoktuk társítani ehhez a korszakhoz. Vannak műfai jellegű filmek, sőt, mi több még meglepő módon, nem csak vígjátékok, amik eléggé gyakoriak a magyar filmben, hanem melodrámák. Úgyhogy ezekkel szeretnék foglalkozni. Ez a 60-as évek modernizmus előtti időszak, úgyhogy premodern korszaknak is nevezzük, és én a premodern melodrámákról szeretnék írni egy áttekintést. Úgyhogy ez a feladat áll most előttem, amihez hát már hozzáfogtam, de hát nagy valószínűséggel, mint mindig, majd a nyári szünet pihenés helyett.
Már most így a beszélgetés legelején feljött az, hogy a COVID mennyi szempontból befolyásolja az életünket, és hogy ugye a forgatást is sok szempontból korlátozza, és hogy rengeteg olyan film készül, de terben is vannak ilyen filmek, amik kisebb stábbal készülnek, kevesebb szereplővel, esetleg egy helyszínen. Korábban is voltak kamaradrámák, és hogy azt szeretnénk kérdezni, hogy mik a kedvenc kamaradrámái.
Igen, ez egy érdekes forma, kamaradráma, illetve a 60-as évek modernizmusában kialakult ennek egy speciális formája, ezt intézetünk vezetője, Kovács András Bálint a modernizmus könyvében nevezi így, hogy zárt szituációs dráma. Ez talán még jobban kifejezi azt, amit a karantén alatt is megélünk, de hát értelemszerűen ezek nem feltétlenül járványügyek miatt alakuló történetek, hanem inkább arra vonatkozik, de tulajdonképpen azért ez a mostani helyzet is ezt eszünkbe juttathatja, hogy ezekben a kamaradrámákban vagy zárt szituációs drámákban az emberközi kapcsolatok intenzívebb módon élődnek meg, jelennek meg, tulajdonképpen úgymond kizáródik a külvilág, és vagy két ember lélektani, vagy esetleg még elvontabban az emberek közötti viszonyoknak az egzisztencialista színezetű, tehát a létezésünk alapkérdéseire történő rákérdezések zajlanak ezekben a beszűkített, lezárult belső világokban. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas formája a filmművészetnek, nagyon nagy hagyománya van, tehát sok-sok évtizedre visszatekintő. Különösen akkor izgalmas ez, amikor például egy olyan filmet látunk, amelynek lehetne akár nagyon távlatos, nagyszabású kitekintése a hősnek a környezetére, és a rendező mégis úgy dönt, és nyilván nem véletlenül, hogy úgymond beviszi egy zárt térbe az ő történetét. Erre van egy nagyon ismert klasszikus példa, és ez azért nagyon szemléletes, mert az ő történetét feldolgozták nem zárt szituációs drámában is, hanem abszolút látványos történelmi filmben. Szent Johanna története, ugye, akiről készültek látványos történelmi filmek, hiszen itt csata jeleneteket ugye lehet forgatni, de a néma filmtörténet klasszikusában Carl Theodor Dreyer egy zárt szituációs drámában csak a pert és a tárgyalótermi jeleneteket rögzíti. Csak a legvégén a kivégzés képsorát ott egy kicsit mozgalmasabb, és ott látjuk a tömeget, akik figyelik ezt az eseményt. De egyébként beszorítja ebbe a zárt térbe, és pont ezzel tud ennek a történetnek a lényegéhez, a személyiség titkához eljutni, szent volt-e, valóban szent volt, miképpen volt szent. És ez sok más filmrendezőnél megfigyelhető. A 60-as évek modernizmusában kifejezetten sokan éltek ezzel. Ingmar Bergman mindenek előtt, akinek nagyon sok olyan filmje van, ami néhány szereplőt mozgat. 3-4 szereplős kamaradrámák, ott valóban ez a szó is helytálló. A Robert Bresson filmművészetében is látunk példát, amikor még szűkebb, ugye az egy halálra ítélt, megszökött lényegében egy ember egy cellában, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas forma, és hát nagyon érdekes lehet, hogy most a karantén helyzetben gyártási megfontolásokból, kényszerből, tehát ahogy mondta, szűkebb stáb, kevesebb utazás, tehát ennek egy csomó praktikus feltétele van, hogy születnek ilyen filmek, és szerintem azt is érdemes hozzátenni, hogy ezeknek a filmeknek nem kell feltétlenül a karanténról szólniuk, tehát hogy ennyire talán nem direkt az összefüggés. Lehet, hogy a járványról inkább látványosabb filmek szólnak, mint ahogy megint csak a filmtörténetben sok példáját látjuk annak, hogy hát még egészen döbbenetes módon olyan filmek is születtek, amelyek szinte, mintha erről a mostani járványról szóltak volna, csak akkor még fantasztikus történeteknek tűntek. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes, izgalmas fejlemény, hogy alakulnak filmek, valóban lesznek-e zárt szituációs drámák emiatt az új körülmény miatt.
Ugye említette már kamaradrámák kapcsán, hogy a szereplők közti helyzetek és konfliktusok kiéleződnek, és hogy ebben a 2021-es filmben, a Malcolm and Mary-ben ezt nagyon erőteljesen látjuk. Ebben a kamaradrámában nagyon kiéleződnek a konfliktusok a két főszereplő között. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy Winson a rendező mit tesz annak az érdekében, hogy még hatásosabb és még erőteljesebb jelenség váljon a filmben ez a bezártság és ez a korlátoltság.
Voltak éppen egy olyan filmről van szó, ami a tekintetben nem új, hogy kapcsolati dráma, tehát férfinő története. Nekem eszembe jutott róla Ingmar Bergmannak a Jelenetek egy házasságból című filmje, ami persze nagyon más jellegű konfliktust mond el, de hát lényegében ott is egy pár házas pár, most ebben az esetben itt nem biztos, hogy házas párról van szó. Szerintem amiről a film szól, az egyrészt a két karakternek a személyes története, de azért eléggé átszövik társadalmi gondolatok, vagy egyáltalán magára a filmművészetre való reflexiók is, hiszen egy filmrendező fős, illetve egy konkrét film kapcsán bontakozik ki a kettőjük közötti konfliktus. De hogyha inkább a kérdés arra vonatkozik, hogy ezt miképpen tudja megvalósítani a rendező, akkor mi kell ehhez? Ugye ilyenkor minden filmhez persze nagyszerű színészek kellenek, de itt aztán tényleg nagyon sok múlik azon, hogy a színészek mit tudnak nyújtani, hogy elbírják ezt a terhet, ami ilyenkor két ember vállára kerül, hogy végig egy 100 percen keresztül fenntartsák a figyelmet. Nagyon fontos a forgatókönyv is, tehát hogy mi a ritmusa, mi az íve, és ugye egy olyan filmet látunk, amiben egy ilyen hullámzó vonal van, tehát hogy nagyon éles veszekedés, kicsit megnyugszanak, mintha össze, akkor megint elindul, és megint, és szerintem egy jó értelembe véve kiegyenlített hullámmozgás van, és a befejezést is valahogy úgy látjuk, hogy abszolút benne van, hogy két perc múlva újra kezdődik ez a konfliktus. Tehát, hogy nem egy ilyen megnyugtató zárlat, de mégis azért nyugvó pontra jut a történet. Aztán a másik fontos aspektus, hogy hogyan lehet ezt a zárt teret, ezt a szűk teret izgalmassá tenni. És itt ugye mérhetetlenül büszkék lehetünk, mert Rév Marcel hát hihetetlen munkát végez. A film fekete-fehér, ez nekem személyesen nagyon tetszik, nagyon szeretem a fekete-fehér filmet, de talán nem is ezen van inkább a hangsúly, hanem az, hogy mennyire változatos módon tudja ezt egyébként azért egy nagyobb lakást, tehát változatosak a terei a lakásnak fényképezni, milyen izgalmasak, főleg a film elején a gépmozgások, ahogy ezt a teret bejárjuk, tehát akár ilyen szemmel újra nézni is szerintem nagy örömet okoz a film. És még egy utolsó megjegyzés, ami lehet, hogy nem tűnik fel, de van némi ravaszság ebben a filmben, a leszűkített tér használatban, mert hogy ha meggondoljuk, hogy hol is van ez a ház, akkor ez elég furcsa, tehát hogy ez nem túl életszerű. Ugye, mert egy nagyon, nagyon szép, hát magyar viszonylatokban szinte luxus villának tűnő épület a semmi közepén. Tehát ugye körülötte bokrokat, erdőket látunk, tehát nem is kert veszi körül, hanem minthogyha egy tanya lenne valahol a semmi közepén, ami, hát nem tudom, biztos van ilyen, de ugye egy kicsit ezért ez stilizáltá teszi ezt a helyzetet, hogy emiatt, amikor kiruhannak ebből az épületből, ugye vannak azért külsők is, akkor a semmibe rohannak, meg hogy ugye lehet üvölteni torkuk szakadtából, és ez nem zavar semmit. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ugye ez egy nagyon életszerű, realista stílusban elmondott történet, de ebből a szempontból itt azért megjelenik egy stilizáció, ami pont arról szól, hogy tényleg elszigetelni szó szerint, kivenni a világból ezt a történetet, hogy annál koncentráltabban figyelhessük az ő helyzetükre. És ezt erősíti az is például fontos, hogy megérkeznek, hazaérkeznek ugye a film elején, tehát hogy valahonnan jönnek, és az, ahonnan jönnek, azról nagyon sok szó esik. Tehát ilyen értelemben kinyílik a film, tehát belekerül a történetbe, hogy egy partiról jönnek, ott sok ember volt, ott nagy dolgok történtek, és azután vagyunk most ebben a szűkített téridőben, és az idő is szűkített, mert voltak éppen real time-ban látjuk az eseményeket, tehát itt azt hiszem kijelenthetjük, hogy a film megtekintési ideje az azonos a történet idejével, ami szintén ebből a leszűkített térből adódik. Úgyhogy nagyon, tehát formai, stilisztikai értelemben is szerintem egy izgalmas film, és hát abszolút, amiről beszél ez a két szereplő, azok nagyon, nagyon fontos és komoly gondolatok, úgyhogy tényleg egy kiváló darab.
Az előbb mondta, hogy nagyon tetszett a fekete-fehérsége a filmnek. Én nem igazán értek a filmekhez, de hogy ennek van bármi jelentősége azon kívül, hogy ilyen feszültebbé tud tenni egyes jeleneteket, vagy ilyen komolyabb hangulatot kölcsön ez a filmnek.
Hát filmje válogatja, hogy egy meghatározás mindenképpen meg kell tennünk, bármennyire magától értetődő, de ez nagyon fontos, hogy manapság, és immár 60 éve körülbelül, vagy 70 éve létezik a színes film, sőt, mi több, elterjedtebb, mint a fekete-fehér. Tehát azt mindenképpen azzal számot kell vetni, hogy ha mag valaki fekete-fehérben forgat, az egy autonóm, esztétikai, művészi döntés. Nagyon kevéssé anyagi megfontolásból történik ez, sőt, a digitális technikánál végképp nem. Szóval lehet, a szakemberek lehet, hogy ezt egy kicsit másképp látják, amikor még filmre forgott egy film, akkor esetleg a színes technika kicsit drágább volt, de egy idő után már annyira elterjedt a színes film, hogy kevésbé volt emögött ilyen költségvetési megfontolás, hanem ez egy szuverén alkotói döntés, tehát ezt látni kell ebben. És a másik, amire talán kevésbé gondolunk, és lehet, hogy éppen ennek a filmnek az esetében nem annyira áll előtérbe, hogy amikor fekete-fehér képet látunk, akkor nagyon egyszerű ezt belátni, hogy a fekete-fehér képen mindent felismerek. Ugye minden olyan, amilyen, úgy általában, de valami mégis nem olyan benne, mert hogy a világ az színes. Tehát emiatt egy fekete-fehér kép az így eleve stilizált. Tehát eleve ott van benne egy stilizációs gesztus. Egy nagyon finom stilizáció, mert nem alakítja át a világot, de mégis valamit kivesz belőle. Tehát mégsem olyan, amilyen. Emiatt azért ez az egész helyzet kap egy stilizációs, hogy mondjam, réteget, majdhogy nem. És aztán erre rakódhatnak rá, amit ön is mondott, hogy ez persze hangulat, sokszor ilyen valóban sötét borongós, ez például talán nem egy sötét borongós, mint ugye nagyon élesek a kontrasztok ebben, a fekete-fehér kontrasztjai. Akkor néha a fekete-fehér az egyszerűen úgymond régies, mert a régi film az valóban, mondjuk a 40-es évekig inkább fekete-fehér filmek léteztek. Tehát van egy ilyen kicsit arhaizáló karaktere is, a régi film világát idéző. Megjegyzem, ebben a filmben nagyon sok klasszikust emlegetnek, ugye ott sorjáznak a nevek, a William Wyler-től nem tudom meddig, és azoknak a rendezőknek is, hát nem mindegyik, mert a Ben Hurt is emlegetik, az már egy korai szép színes film, de hogy egy picit, mondjuk most ez hirtelen jutott eszembe, hogy akár egy ilyen megfontolásban is lehetett ez fekete-fehér, tehát sokkal lehet ennek, de az alapvető szerintem az, hogy a fekete-fehér az mindig, legalábbis mióta létezik színes film, azóta az egy stilizációs gesztus.
Én azt szeretném kérdezni, főleg így, hogy már említette Rév Marcelnek tényleg egy gyönyörű munkáját ebben a filmben, hogy vannak-e számára ilyen olyan kameravezetési megoldások, amik nagyon emlékezetesek, mert nekem például így beleégett az agyamba az a jelenet, amikor kívülről veszi fel a házat, és az ablakon keresztül látszódik így a WC-n ilyen nyomottan gubbasztó Mary, és akkor így arrébb slusszan a kamera, és ott van Malcolm, ahogy így műsorozik, így magát ünnepelve táncol, és annyira vicces annak a gondolata, hogy még egy arra járó idegennek is hamarabb feltűnik a köztük lévő kontraszt, mint Malcolmnak.
Hát nagyon szépen elemzett most egy képi megoldást, és valóban így van, hogy például a térszervezéssel, és különösen a film elején, hogy nagyon sokszor külön terekben látjuk őket, és nagyon rafinált dolgok vannak, például a tükrökkel, ahogy játszik néha az alkotó, és az a szép az operatőri munkában, hogy nagyon sok színű, tehát hogy ez a térszervezés, itt inkább a nézőpont megválasztása, de vannak valóban gépmozgások. Vagy vannak olyan egyéb dolgok, mint a szintén a film elején apróság, hogy mondjuk fölteszi a vizet forralni, és akkor a forró víz gőze is például van, amikor bekerül a képbe, és biztos nem véletlenül van úgy és ott, ahogy van. Akkor egészen különleges a külső világnak a megvilágítása, tehát ott ugye a bokrok, fák, egyebek, hát az is nagyon-nagyon stilizált egyébként, tehát nem tűnik természetes fénynek, de hát éppen ezáltal megint csak a helyzetnek a különlegességét fokozza. Úgyhogy térszervezéstől kezdve a nagyon finom kameramozgásokig, sokszor nem feltűnő ez a gépmozgás, bizonyos tárgyak kiemeléséig, amikor a kés előkerül, akkor nagyon félelmetessé válik az a helyzet, és az is, hogy hol van elhelyezve, hogy van komponálva az a kép. Tehát tényleg nagyon sok elemében rendkívül szép megoldásokat tartalmaz ez az operatőri munka.
Most ugye a technikai szempontokról beszéltünk, és a COVID technikai hatásairól inkább. Talán most rátérnénk olyan filmekre, ami itt témájukban idézik meg ezt az időszakot inkább. És ezzel kapcsolatban elsősorban Kocsis Ágnesnek a filmei jutottak az eszünkbe, mert hogy rendezőnőnek központi témája az elmagányosodás, elszigetelődés. És hogy először azt szeretnénk kérdezni, hogy az előző filmjeiben, például a Vírus című kisfilmben, vagy a Pál Adrián egész estés filmben, mit tesz annak érdekében, hogy igazán kézzelfoghatóvá váljon ez a jelenség?
Igen, az Ági filmjeiben, bocsánat, hogy így mondom, de hozzánk járt, úgy büszkén mondhatjuk ezt annak idején, tehát tanítottam, ismerem személyesen is őt. Szóval megint nagyon pontosan mondta, hogy az elmagányosodás, illetve az én keresés, az identitásnak a keresése zajlik, és hát nagyon jó eleménnyel ennek a mindannyiunk érintő helyzetnek a különlegességét, a túlzásait ragadja meg, amikor nagyon különleges és nagyon eltúlzott helyzeteket vagy karaktereket teremt. És ilyen a Vírus című rövidfilm, vagy ilyen a Szortírozott levelekben is egy olyan férfi főhős, aki hát nem is biztos, hogy teljesen százas, tehát hogy különleges személyiség, ilyen a Friss levegőnek az anya figurájában, ugye ott is szinte a mániákussága, a tisztasággal, ugye a vécés néni, és hogy a lányát ne zavarja ez a körülmény, ezért mániákusan súrolja a testét, és légfrissítővel sprézi be a lakást, vagy a Pál Adrienben az, hogy túlsúlyos a főhős nő, nyilván ezek meg előre megfontolt, kitalált döntések voltak. És ebben a helyzetben, hogy miképpen lehet az énnek a beszorítottságát, a küzdelmét azzal, hogy megtalálja önmagát, vagy változzon valami benne, mert azért itt mindegyik filmben, a Pál Adrienben is egy nagyon erős változás zajlik a történet végére, megváltozik ez a nő. A Friss levegőben is a kamaszlány végül is azonosul az anyjával, akit addig elutasított nagyon mereven. Az Ágnes filmjeiben egyfelől van egy minimalista stílus, tehát hogy nagyon picik ezek az elmozdulások, de hogy pont ez a kis elmozdulás is nagy léptékű tudjon lenni, ahhoz van talán szükség arra, hogy beszorított, különös, kiélezett helyzetekben lássuk ezeket a szereplőket. És ennek nála egyfajta szerzői motivuma, mert most már több filmben megjelenik, amikor ténylegesen valami fajta vírus, valami fajta fertőzés veszélyezteti az embert. A bemutatás előtt álló filmjében is ez a motivum megjelenik, úgyhogy hát szinte proféta, mert olyas fajta képeket fogunk látni ebben az új filmben, amely hát bizony felidézi azt a mostani, hát hétköznapivá vált helyzetet, amit egy évvel ezelőtt még senki sem gondolt volna, és én a mai napig nem tudok egyszer napirendre térni a fölött, hogy megyek az utcán, és maszkban jönnek szemben az emberek, mint ahogy én is maszkban vagyok. Tehát azért ez tényleg egy évvel ezelőtt ezt még a sci-fi világába utaltuk volna, és igen, az új filmben például nem csak maszk lesz, hanem annál is több, de ha nem akarok erről többet elárulni, meg nem tehetem, de hogyha majd megnézik a filmet, akkor nyilván érteni fogják, hogy itt nagyon nagyon jó érzékkel tapintott rá valamire a rendező. Nyilván nem tehát fontos ezt megjegyezni, hogy ő nem járványról akart beszélni, hanem az emberről. De az embert egy olyan helyzetbe akarja hozni, amiben az előbb elmondottak, azok kiéleződnek, hogy hol van az énemnek a határa, egyáltalán mi vagyok, ki vagyok én, és ebben a beszorított helyzetben, akár mint a karantén, ezek a kérdések talán élesebben felvethetők.
A felvétel előtt már beszélgettünk az Orsival egy kicsit, főleg az ilyen elmagányosodásról szóló filmekről, amikben megfigyelhető igazából mindegyikben, hogy nagyon keveset beszélnek a karakterek, nagyon nagy csendek vannak, amikkel a rendezők operálnak, és hogy nem láttam nagyon sok művészfilmet, de azért párat igen, és hogy ezt nem csak azokban a művészfilmekben láttam, amik az álmagányosodásról szólnak, vagy ahol én indokoltnak érzem, hanem úgy összességében nagyon sok művészfilmbe vettem észre, hogy sok a csend, nagyon sok olyan jelenet van, amelyikben keveset beszélnek a szereplők is, hogy ennek van igazából bármi más jelentősége mondjuk egy ilyen filmben, vagy ez már egy ilyen alapkövetelménye úgymond a művészfilmeknek, hogy erről tudna egy kicsit beszélni.
Nem hiszem, hogy alapkövetelmény, tehát nagyon sokféle módon lehet az emberi lelket, vagy kicsit elvontabb gondolatokat megfogalmazni. Van, amikor éppen a nagyon is elmélyült beszélgetés tudja ezt megtenni. Megint a már említett Bergman filmben, ott például nagyon alapos beszélgetések folynak a szereplők között. De talán az fölvethető, hogy amely filmben keveset beszélnek, ott egy olyan törekvés érhető tetten, hogy a világot vagy az embert ne fogalmi úton értsük meg, mert a beszéd az mégiscsak egy elvonatkoztatott fogalmi, reflektált nyelv, viszont éppen a filmnek nagy lehetőségei vannak abban, hogy nem ezen a fogalmi szinten, hanem a kép, az emberi helyzetek, sőt, azt is mondhatnám, hogy ez egy különösen fontos kifejezési eszköze a filmnek, van, aki ezt mondja a legelső sorban, az emberi arc. Nem a beszélő arc, a tekintet. Elmond mindent. Ez megint a Bergman művészetére nagyon igaz, mert közelkép az ő meghatározó eszköze, és azok a kiváló színészek. És igen, a Bergmantól tudunk olyan rendezői utasítást, hogy azt mondta a színésznőjének, hogy koncentrálj az ajkadra. És az ajkadon jelenjen meg a vágyakozás, ne beszélj róla, tehát nem volt dialógus. Vagy nagyon híres példa az is, és hát egészen gyönyörű a Bergmannál a Suttogások Sikolyok című filmben, hogy két lánytestvér pillanatnyi egymásra hangolódása, mert nagyon éles köztük a konfliktus, az úgy történik meg a filmben, hogy elkezdenek beszélgetni, és megérintik egymást, tehát nagyon intim beszélgetés, és nem halljuk, amit mondanak, mert hogy a rendező úgymond kitakarja az ő dialógusokat egy Bach cselló szvittel, tehát egy zene. Mondja el a szavak helyett, amit a szavak talán nem tudnának elmondani. Ilyenkor lehet ennek fontos szerepe, és természetesen az arc egyfelől, ami sokak számára fontos, Szabó István is mindig ezt szokta elmondani, hogy legfontosabb a filmművészetben az arc. A táj is, vagy egyáltalán az emberi világ, a dolgoknak a működése is. Azt gondolom, hogy a csendnek, vagy a kevés beszédnek annak talán ebben lehet szerepe, hogy ne fogalmi módon beszéljünk a dolgokról. Ezeket azért nehezebb értelmezni, mert ezek nyitottabb jelentések. Tehát ugye itt bajban is vagyunk, mert mi, ha elemezzük őket, vagy írunk róluk, akkor megint csak egy fogalmi nyelven kell ezt interpretálni, miközben az alkotópont azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ezen ne fogalmi módon gondolkodjunk, hanem egy más szinten. Hát ez az interpretációnak a problémája, de a művész az pedig éppen azért művész, mert hogy egy másfajta kommunikációs csatornán próbál elmondani dolgokat.
Említette a helyzeteknek, meg a képi megjelenítésnek a jelentőségét, és például nekem a vírus kapcsán volt ez az élményem, hogy én most láttam ezt a filmet, és hogy egy-két jelenete ilyen gyomor összeszorító hatással volt rám, azért, mert annyira képies, annyira hiteles az egész. Például, amikor ilyen buborékban van a főszereplő a kórházban, az is ilyen nagyon hatásos volt, és ez egy ilyen személyesebb kérdés, hogy esetleg a COVID előtt látta ezt a kis filmet?
Persze, persze, persze.
Hát akkor megkérdezhetem, hogy ugyanilyen hatása van-e?
Persze, abszolút, igen. Tehát ezek nagyon erős, döbbenetes hatások, és hát ez megint a filmnek egy, mármint a film médiumának egy nagyon nagy lehetősége, hogy ugye a realisztikus ábrázolásmód miatt ezeket tényleg meg tudja jeleníteni. Adott esetben ezeknek a riasztó fizikai következményei, tehát itt a fizikai. Hogyha erről olvasok egy cikket, vagy egy regényt, akkor az szintén fogalmi nyelven közvetíti, de ha látom a dolgot, adott esetben még akár a naturális következményei mindenfajta betegségeknek, az, hát az ugye ezzel a közvetlenséggel tudhatni. Úgyhogy ez nagyon nagy ereje nyilvánvalóan a filmnek, és ezekben a munkáiban azért elég stilizált az ő világa, de mégis nagyon jó is, és fontos is, amit mond, hogyha ilyen hatása is van. Tehát, hogy a stilizáció ellenére van egy ilyen nagyon közvetlen érzéki, szinte érzéki hatás.
Volt már szó a brössoni életműről, és hogy esetleg tudná nekünk beszélni főleg azokról az aspektusairól a szerzőnek, amik így a COVID idején a legfontosabbak lehetnek számunkra.
Hát nagyon összetett a Bresson életműve, szerintem nagyon élő, tehát egy olyan klasszikus, aki most is megszólít minket, nagyon sok elemében rendkívül korszerűen fogalmazott, olyan dolgokat alkalmazott a filmben, amit ma is gyakran alkalmaznak, például az, hogy egy idő után szinte csak civil szereplőkkel forgatott, nem dokumentarista filmeket, hanem nem kellett neki a színészi játék, és ez például a mai, akár a magyar filmben is gyakran találkozunk ezzel a megoldással. De talán az ő művészetében a legfontosabb, és hát nem tudom, hogy a COVID helyzete tekintetben mennyire kapcsolható ehhez, hogy ugye nála van egy nagyon erőteljes törekvés valami olyasminek a megmutatására, amely túl van a racionalitáson, amelyet nevezhetünk vallási gondolatnak is, vagy transzcendentális gondolatnak is, vagy spirituális gondolatnak is. Őt a transzcendens stílus egyik fontos képviselőjének tekintjük. Szóval, de hogy mindenképpen valami olyasmi, ami tényleg ugye a transzcendensben a túl, az átlépés, hogy mondjam, fogalma jelenik meg, tehát hogy valami felé elindulnak ezek a történetek. A másik, ami nálam talán kiemelendő, hogy itt a COVID helyzet kapcsán inkább mondjuk így a tragikus világhelyzetre akarnék utalni, hogy ő nagyon, nagyon kíméletlenül és bátran szembesít az életnek a tragikus voltával, és elképesztő, erős, zavarbejtően, hát mély drámai helyzeteket mesél el. Az utolsó filmjeiben nagyon messzire elmegy. Ugye a pénzben lényegében egy rablógyilkost látunk. Egyfelől arra irányítja a figyelmet, amely talán felfoghatatlan, és hát én nem merek ilyen nagyban filozofálni, de ez az egész pandémia, tehát hogy én azért azt gondolom, hogy tényleg az emberiség a tudás határaival, vagy beláthatatlanságával szembesül, hogy egyfelől, ugye egy nagyon paradox a helyzet, mert egyfelől itt vannak a vakcinák, micsoda teljesítmény, hogy eddig eljutott a tudomány, de hát nem tudom, szóval, mintha egy emberkísérlet zajlana bennem is, mert én is megkaptam, és aztán, hogy mi lesz ebből fél év, egy év múlva, három év múlva, öt év múlva. Másrészt meg, hogy nagyon erős bennem a félelem, hogy a vírus egy lépéssel előrébb jár, újabb mutációk. Tehát, hogy értik, arra akarok ezzel utalni, hogy ez megint azzal szembesít minket ez a világhelyzet, hogy beláthatatlanok a dolgok. És most ezzel nem arról beszélek, hogy akkor a jó Istenbe kell hinni, vagy hogy van egy ilyen mozgató, tehát nem semmilyen ilyen, meg főleg ilyen agitációs vagy prédikátori szerepet, ezt nem nagyon távol áll tőlem, de hogy ha már Bresson, akkor tehát, hogy a létezésnek a mélységei, titkai, amik beláthatatlanok, és az ő filmművészete, azt gondolom, hogy ettől nagy, hogy nagyon fontos, hogy nem válaszokat ad ezekre a kérdésekre, de megnyitja a kaput a szakadék fölött vagy előtt. Tehát, hogy úgy betekintünk ezekbe. De az is nagyon fontos, mert akkor tényleg proféta lenne, és nem lenne jó művész, hogyha mindjárt megmondaná a tutit, úgymond. Tehát erről szó sincs, hanem csak szembesít ezekkel a beláthatatlan erőkkel, ami körbeveszi a világunkat is egyfelől, meg hát a személyes életünket is másfelől. És az, hogy ezt ő ennyire, még ráadásul, hát szinte, ha láttak már tőle filmet, tehát majd, hogy nem száraz, kopogós, egyszerű stílusban tudja megtenni, na hát ez az, ami engem különösen lenyűgöz. Mert vannak ilyenfajta transzcendens filmek, meg netán vallásos témájú filmek is, amelyek mérhetetlenül ilyen gazdagok, és éppen az egyik elméleti író a transzcendentális stílust azzal is azonosítja, hogy az voltak éppen egy szegény stílus, tehát hogy elszegényít, kiüresít, és így ad helyet valami másnak. És a Bresson az tekintetben hát szinte a végletekig elmegy, annyira lecsupaszítja a dolgokat, egy idő után már a zenét is szinte kiveszi a filmjeiből, és a civil szereplők azok ilyen ugye modellnek nevezi őket, tehát majd, hogy nem tényleg egyetlen egy tekintettel mennek végig a történeten. Tehát, hogy ez a fajta lecsupaszítottság, szikárság, hát ízlés dolga, lehet, hogy van, aki ezt nem szereti, de ezt én megint csak nagyon fontosnak tartom az ő művészetében, minimalizmusnak is nevezhetjük, és például a kocsisági filmjeimben is van egy ilyen fajta minimalizmus, tehát az is ebben jó. Tehát ez a transzcendens, spirituális, metafizikus gondolkodásmódban azért ennek szerintem abszolút helye van Pinszky János költészete, ami egyre, ugye 100 éve született most ő pont, egyre elszegényedő művészet, aki nagyon értette is Bressont, tehát ezek itt azért összecsengenek. Szóval a Bresson művészetében azt gondolom, hogy ez a nagyszabású. Azt is mondhatnám most már kicsit ilyen blikfangosan, hogy a legkevesebb szóval a legnagyobb dolgokról beszélni. Ezt talán Bresson.
Hát köszönjük szépen. Igazából, ami nekem nagyon megütötte a fülemet ebben, az a COVID-helyzettel kapcsolatban ez a kitettség érzet, tehát az ilyen hatalmas erőkkel kapcsolatban, amik körülöttünk vannak, és nem annyira értjük őket. És hogy a Brössoni karakterekkel kapcsolatban is ezt elég egyértelműen meg lehet fogalmazni, hogy ilyen nagyon ki vannak téve a körülményeknek, és így kicsit sodródnak így az árral. Igazából a karakterekről szeretnék kérdezni, hogy mi köti össze őket, a Bresson filmében szereplő karaktereket, és elsősorban egy halálra ítélt megszökött című film kapcsán, hogy mi adódik a film dinamikáját tekintve a karakter mienségéből.
Hát nagyon erős ebben a karakterben, vagy egyáltalán Bressoni karakterekben ez is egy paradoxon, hogy egy nagyon erős elszánás, akarás, de hogy ez ugye nem ilyen érzelmi kitörésekben fogalmazódik meg. De hát talán éppen ez, tehát hogy mint egy tisztán az egzisztenciájukból fakad, tehát nincs igazán külső motivációja ennek. Ugye a halálra ítéltben is úgy sejtjük, hogy mikor játszódik, meg mik a külső körülmények, történelem, háború, de nem, nincs ez nagyon kifejtve. És az összes filmében lélektani motiváció, tehát hogy most akkor milyen, nem tudom én, milyen volt a gyerekkora, ugye, tehát hogy ami magyarázza a tettét, tehát ezekről szó sincs nála, és hát a halálra ítéltben is egy ilyen helyzet van. A másik pedig, ami hát szintén nagyon-nagyon sokat mondó, hogy éppen ebben a filmben oly módon tud ez az egész elszántság, tehát hogy a börtönből kijutni, ami egyszer egy konkrét helyzet, de hogyha pont a filmnek a stílusa, a motivációnak a hiányossága miatt egyre inkább érezzük ezt, hogy ez a börtön, ez nem is egy konkrét börtön, hanem majdnem a létezésnek a börtöne, hogy lehet ebből megszabadulni, hogy ugyanakkor ezt a film ilyen mérhetetlen, aprólékos, tárgyszerű műgonddal mutatja be, hogy akkor most abból az, nem tudom, kanálból, nem tudom miből, hogyan, szóval, hogy érti, hogy hogyan történik meg a fizikai értelemben ez a dolog. És ezt a fizikai folyamatot mutatja be szinte a rendező, miközben éppen az a törekvése, hogy valami a fizikain túli helyzetre mutasson rá. És ezt főleg megint csak, hadd mondjam, hogy a film médiumában tartom nagyon fontosnak, mert a film az látvány, konkrét, reprodukált képe a valóságnak. Miközben az egész történet, az egésznek a szellemisége, az pont a valóságon való túllépés, valami ilyen értelemben lényegi, nem látható dolognak a megfogalmazására törekszik, miközben elemeiben tehát nem hogy látható, hanem a legaprólékosabb dolgok. És hát ennek ő a nagy művésze, adott esetben ez néha valóban az aprólékos bemutatás, néha pedig éppen a nem bemutatás. Ugye a Halálra ítéltben az nagyon híres dolog, hogy egyetlen egy vasúti fügyszó jelzi azt, hogy a dolog talán sikerült, szóval hogy semmi más nem utal erre, nem is kép, hanem csak egy hangeffektus. Tehát van, ahol a minimalizmus az tényleg az ábrázolásból is visszavesz, de van, ahol meg aprólékos, de pont olyan ponton, ami láthatólag nem arról szól, hogy magyarázza a hősnek a belső világát, és mégis azzá tud válni egy ponton túl, mert már annyira lecsupaszítja a dolgot, hogy annyira elvesz sok mindent, hogy miközben nézem, meg kell, hogy nyíljon a figyelmem valami másra. Ha ez nem történik meg, akkor egyébként azt mondom, hogy unalmas. És ezt azért ezek a filmek kockáztatják, de hogyha ez nem történik meg, akkor ott tényleg mondhatni más állapotba kerülünk, és másra kezdünk el figyelni.
Nagyon köszönjük, tanár úr, hogy eljött. Nekem még lenne egy utolsó kérdésem. Egy ilyen a helyzetben, mint ami most is van így a járvány a COVID miatt, hogy a tanár úrnak inkább egyfajta ilyen feldolgozást ad, hogy ilyen filmeket néz, amik a témával kapcsolatosak, vagy pedig ez inkább egy ilyen megterhelő folyamat, mert én például most az utóbbi napokban elég sok ilyen filmet néztem, ahogy készültem erre az interjúra, és számomra inkább ilyen megterhelő volt nagyon sokszor ezzel a magány, bezártság érzéssel szembesülni, és érdekel, hogy a tanár úr ezt hogy éli meg.
Hát én már edzett vagyok ezen a téren, tehát tanítás leszámítva, amivel kezdtem, és ami azért nagyon-nagyon rossz így. Magamfajta ember az itthon ül és olvas, meg ír, tehát hogy olyan nagy különbség nincs. Van néhány ilyen szakma, ugye hiszem az informatikusokkal kapcsolatban hallottam ilyen jópofa mondást, hogy ők mondták, hogy hát most rájöttünk, hogy mi voltak éppen karanténben éltünk eddig is, mert hogy az ő életük nagyjából szintén ugye ilyen géphez kötött. Most mindannyian, most mi is ott ülünk, ugye, hogyha ez nem lenne, akkor ez a kapcsolat sem létezne. Tehát eleve ezek a ketyerék nagyon körülvesznek minket, de most aztán ebben a helyzetben meg kivált kép, hogy még az órák is ezen zajlanak. Még egyszer mondom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a személyesség az nagyon hiányzik, de más tekintetben kevéssé érinti.
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen a meghívást! Minden jót kívánok!
Köszönjük!
Köszönjük szépen, és jó egészséget!
Igen.
Köszönöm önöknek is, azért önök is vigyázzanak magukra.
Kíváncsiak voltunk a ti véleményetekre is ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy kimentünk a KK-ba. Most hallgassátok ezeket.
Mennyivel több filmet néztél karantén alatt?
Hú, sokkal. Határozottan sokkal. Az összes ilyen listára felvett filmemet végignéztem.
Talán egy picivel többet, mint általában, de nem mondhatnám, hogy így nagyon megnemekedett így a filmek iránti érdeklődésem.
Láttál karantén filmeket, mert mint olyan filmeket, amikor vagy karantén alatt készült az alkotás, vagy pedig a vírus helyzettel kapcsolatba hozható?
Nem láttam ilyen filmeket egyáltalán, nem is tudtam, hogy léteznek.
Egyet talán láttam, a Death to 2020, ami vírussal kapcsolatos volt, az a világháború.
Láttál karantén filmeket, mert mint olyan filmeket, amikor vagy karantén alatt készült az alkotás, vagy pedig a vírus helyzettel kapcsolatba hozható?
Nem, egy kicsit direkt nem egyébként, mert jó volt kicsit kiszabadulni ebből a karantén helyzetből legalább a filmek terén, úgyhogy nem olyanokat kerestem, amik ilyesmiről szólnak.
De akkor szerinted is más ezeket a filmeket nézni most?
Teljesen más, igen, nekem rossz érzésem lesz tőle, őszintén szóval.
Szerinted is más amúgy ilyen vírussal kapcsolatos filmeket nézni?
Egy picit igen, kicsit félve, jobban belegondol így az ember, hogy mi van, hogyha tényleg esetleg hasonló történhet, és teljesen totál még káosz totál káosz lesz az egész világon, úgyhogy kicsit más szemmel néztem ezeket.
Biztos más. Szerintem jobban lehozza az embereket az életről. Most már inkább ezekre a boldog filmekre megyek rá, hogy ne legyek még depressziósabb.
Azt szeretnék először kérdezni, hogy mennyivel több filmet néztél karantén alatt, hogyha több filmet néztél?
Ezt ilyenkor azt mondom, hogy mondjuk kettővel, vagy az átlaghoz képest? Hát, hogy azelőtt mondjuk heti rendszerességgel néztem, és a karantén idején napi rendszerességgel.
Sokkal kevesebbet néztem.
Ó, ez izgi. Miért?
Mert annyira utáltam, hogy állandóan képernyőt kell bámulnom, hogy már filmet nézni se volt kedvem.
És néztél esetleg olyan filmet a kevésből, ami 2021 vagy 2020-ban készült, vagy bármennyire is nyúl így a vírus, vagy ilyen apokaliptikus témákhoz?
Viszonylag sok apokaliptikus témájú filmet nézek, de ilyen 20-as, 21-es filmekre nem nagyon emlékszem, hogy láttam volna.
Láttál karanténfilmeket? Vagy olyan filmet, ami most készült 2020-ban vagy 2021-ben?
Láttam, igen. Mondjam a konkrétumot? Nem tudom, hogy kell a román filmrendező nevét ejteni. Ő nyert most a Berlinálén. És a Bad Luck Banging or Loony Port, nem szenzációs.
Milyen érzés volt így nézni, hogy Covid van? Ha ilyesmi a témája, akkor más volt, mint hogyha nem lenne ez a járványhelyzet?
Azokat a filmeket, amiket karantén idején többnyire néztem, ott nem, nincs maszkos világ, hanem az, amire visszavágyunk, vagy ami előtte volt, és remélhetőleg utána lesz. És ebben a filmben viszont azt éreztem, mintha valaki tegnap kiment volna az utcára.
Én nem éreztem semmi különbséget valahogy. Nekem a járványos filmeknél, amikor így pár ilyen részletbe újra néztem, mondjuk a Fertőzésbe, akkor nyilván rácsodálkoztam, hogy ja, ez mennyire reális, de nem tudom, a nagyon depresszív filmek nem nagyon voltak most vidámabbak. A depresszív filmek ugyanúgy depresszívek maradtak számomra.
Köszi, hogy megosztottátok velünk.
És köszönjük szépen a figyelmeteket is, és hogy minket hallgattatok. Várunk titeket a következő epizódban, ahol Nusival a zeneiparról fogunk beszélgetni. Sziasztok!
Sziasztok!
Gólya karantén. Podcast filmről, színházról, zenéről és a testi-lelki egészségünkről a pandémia alatt. Egyetemistáktól egyetemistáknak. Hallgassuk egymást, és halljuk egymást!